Mint jó tanárembernek, Jóskának küldöm szeretettel az AI-jal készítetett dalomat, a Homework Nightmare-t. Remélem tetszeni fog.
Köszönöm, Imre. Mit jelent számomra a híd? Két különböző dolgot. Gyerekkoromban két hidat ismertem. Az egyik az úgynevezett hídi iskolát kötötte össze az úgynevezett szigettel. Valószínűleg tudjátok, Bátán nőttem föl, ez egy pici zsákfalu, és az a bizonyos sziget, az egy bizonyos Duna mellékág által leválasztott földterület, ami a Gemenc, a Gemenci erdőség része. Ez a híd, ez egy modern építésű híd, nem tudom, hogy mikor építették, de nyilvánvalóan nagyon régen, és különleges híd, mert vizuális élményem kapcsolódik hozzá. Ezen a hídon állva szerettem én azt nézni, hogy a kis Duna vizén hogyan játszik a napfény, főleg, hogyha egy picit szellő is mozog fölötte, ami fodrokat vet a vízen, és az egy ilyen különleges látvány volt, egy leginkább a kaleidoszkópra hasonlító dolog, csak nagyobb sebességgel, mint ahogyan a kaleidoszkópnak a különböző színes üvegdarabkái a mozognak és vizuális hatást keltenek. Ezen a hídon kellett átjárni akkor, amikor a szigetbe mentünk, a szigetben volt a focipálya, Hát én oda ugye nagyon keveset jártam, mert valamiért nem igazán kötődöm a mai focihoz, de és néha testnevelés óránk is volt ott, ami nem hagyott bennem különösebben mély nyomot, leszámítva egyetlen egy alkalmat, amikor a testnevelés órán megpróbált ösztönözni a testnevelő tanárom, hogy gyorsabban fussak, volt a nyakamban egy nyaklánc, és én abba kapaszkodtam, mert valamiért abban éreztem azt, hogy még erőt tudok belőle meríteni, ő pedig kiabált, hogy engedd el a nyakláncot, és mozogjon a kezed, mert attól gyorsabban tudsz futni. Erről az eseményről ennyit. Ami ilyen örömteli vagy impulzusgazdag esemény ott a szigetben, az a búcsúk és a vásárok, ringlispillel, céllövöldével, török mézzel, ami beleragad az ember fogába, hogy ezt miért kellett szeretni, egyáltalán nem tudom. Vattacukorral megint csak arra jó, hogy ragadjon a kezed, meg ragadjon az egész arcod, kakasos nyalókával, ami lehetetlen nyalóka, mert az egészet nem tudod a szádba venni, azoknak, akik nem ismerik, ez egy kakas formájú, hát ilyen narancssárgás, valamilyen színű, áttetsző nyalóka volt pálcán, de túlságosan nagy ahhoz, hogy a szádba vedd, és nagyon sokáig kellett nyalogatni, míg végre lebírtad, vagy a farkát, vagy a fejét törni. Aztán a vásárokban, búcsúkban ugye voltak ezek a fröccsöntött játékok, és akkor lehetett megpróbálni nyaggatni a szülőket, hogy de én olyat szeretnék kapni, amibe bizonyos mértékig bele is mentek a szülők. Anyukák ilyenkor társasági életet éltek, kis retiküllel érkeztek, kirittyentve, és beszélgettek egymással, elsavankodtak azon, hogy mi a felhozatal, apukák pedig leragadtak a sörösbódé mellett, és majomszigetet alkotva ők ott szépen elvoltak. Mi meg viháncoltunk, majd felültem a körhintára, amit nagyon-nagyon élveztem egészen, nem tudom, olyan 10 éves formakoromig, mert hogy a búcsú, a Szent Mihály napi búcsú volt, ez szeptember végén van, amikor is vendégül illik látni a rokonságot, és akkor van nagy eszemiszom, és kicsit túl nagyra sikerült az eszemiszom, és miután leszálltam a körhintáról, az egyik ilyen mutatványos bódé mögött szépen visszaadtam a teremtőnek azt, amit előtte 2-2,5 órával megettem. Szóval élményeim a híd túlsó oldaláról ilyenek voltak. Ez egy igazi híd volt. Nem volt igazi híd a másik híd, az annak csak a hídlábja maradt meg, és ez volt a hívószó, hova mész fürödni a hídlábhoz. Ez ugyanannak a Kisdunának volt a két partján, amelyiknek a felületén én láttam ezt a napfolt játékocskát, csak közelebb a Nagy-Dunához egy olyan 2 kilométerrel. Itt nagyon sekély volt a víz, jó, iszapos volt benne súlyom, ami, hogyha ügyetlenek voltunk és beleléptünk, az bizony 1,5-2 centire belement a talpunkba, de mivel ennek a mellékáknak a sodrása ez szinte elenyésző volt, ezért gyorsan átmelegedett a víz, és akkor itt lehetett nem fürdeni, hanem tulajdonképpen pancsolni. Ez a hídláb, ez tulajdonképpen ilyen mementóként, hanem is szimbólumként maradt meg abból az időből, amikor még tervezték a magyar nehézipart a II. Világháború után, és egy dunai vasművet terveztek Mohácsra. Ehhez a dunai vasműhöz kellett egy vasúti összeköttetést készíteni, alig, hanem valahonnan onnan Bajától, vagy nem vagyok benne biztos, hogy honnan, lehet, hogy nem is onnan, hanem csak Bátaszéktől, mert ez egy vasúti csomópont volt, és elkezdték ezt megépíteni, és amikor utat vagy vasutat építenek, akkor először az úgynevezett A-tereszeket készítik el, ezek a felüljárók, aluljárók és hidak. Megépítették ennek a, ja, és elkészült az egész hosszában a töltés talán. Bátát egészen biztosan végig került ez a töltés, vagy szóval mellette ment el. Megépült tehát ez a bizonyos hídláb, ami átvezette volna ezen a kis Dunán a vasúti síneket. Ambátor ekkor jött egy politikai fordulat, Tito, aki jó elvtárs volt, mert szocialista nézeteket vallott, egyik pillanatról a másikra lancos kutyává vált, aminek a hatására hát az egyik megközelítés szerint megtiltotta, a másik megközelítés szerint biztonsági kockázatot jelentett volna, hogy Mohácson 10 kilométerre a jugoszláv határtól épüljön föl egy ilyen vasmű, úgyhogy ez a vasmű ez ott nem is épült meg, hanem majdnem 100 kilométerre északra Dunaújvárosban épült meg, ez az, ami most ugye döglődik a tulajdonosi húzavonák miatt. És aztán, ahogy illik, a nép széthordta a talpfákat, a sineket, hát a kavicsokat azokat nem, bár azok a vasút mellett kijelölt parcelláknak a földjébe belekerültek, és többek között ott volt nekünk is három ilyen kisebb, tulajdonképpen konyhakert méretű parcellánk, és ezek a kavicsok, hát ilyen tenyerem méretűek, ezek bosszantóak tudtak lenni az ott munkálkodásban, mert nem elég az, hogy százágra süt a nap a fejed fölött, még egy pillanat alatt a kapádnak, vagy a mi vakarónak hívtuk, más sarabolónak hívja, az élét kivegye. Úgyhogy volt gyerekkoromból egy igazi híd, meg volt egy ilyen mementó híd, és aztán csak a későbbiekben jöttek a nagy hidak, az igazi nagy hidak, például a bajai, ami talán kilométer hosszú, és aztán ötödikes koromban láttam először a budapesti hidakat, és hát elég nyilvánvaló volt, hogy hidat azért építenek az emberek, hogy az egyik oldalról a másikra át tudjanak jutni, vagy az egyik oldalt a másikkal össze tudják kötni.
Milyen hidat építenék, és hova? Jó lenne egy gyalogos híd a Dunán, mint ahogy van gyalogos híd Londonban. Ez szerintem egy fontos dolog lenne, és ha már valamilyen hidat építenénk, akkor az jó lenne, ha tényleg extravagáns és modern lenne. Abból egy kicsit elegem van, hogy itt Budapesten vagy Magyarországon mi nem merünk az építészethez izgalmasan és modern módon és progresszíven hozzányúlni, holott hát azok az építészeti dolgok, amik ugye megépültek, és amiket ma már réginek tekinthetünk, vagy azt mondjuk, hogy ilyen klasszikus dolog, hát a maguk idejében azokban azért volt nem kevés progresszió, technikai megoldások olyanok, amik előtte nem voltak. Szóval én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha végre ez a város felébredne, és rájönne arra, hogy a saját értékeit meg kell újítani, és ehhez például egy híd kiváló. Na most azt nem tudom, az érdekes kérdés lenne, hogy mi lenne, hogyha valamilyen szinten fedve lenne ez a híd, és az is jó lenne, hogyha ez természetesen csak az eső elől védene, meg mondjuk az UV-sugárzás elől, viszont annak nagyon örülnék, hogyha úgy lenne ez a híd, mint ahogy volt az Európai Uniós csatlakozáskor a Szabadsághíd, hogy a burkolata alkalmassá tenné arra, hogy ott le lehessen ülni, piknikezni, csak úgy létezni. Tehát ezzel még én kiegészíteném, hogy valami olyan híd legyen, ami gyalogosoknak, bicikliseknek szól, és jól érezheted magad rajta, és senki nem szól rád, hogyha a híd közepén egyszer csak úgy gondolod, hogy elköltenéd a szendvicsedet, vagy innál egy bambit, és barátokkal beszélgetnél. Az ilyen hídlezárások egyébként nekem nagyon tetszenek, és nagyon örülök neki, amikor egy-egy napra elfoglalhatjuk a hidat, és másképp használhatjuk. Nagyon tetszett, hogy voltak, akik ilyen esetben vitték a függőágyukat, és azt így kifeszítették. Szóval persze fő a biztonság, de azért alapvetően tök jó, hogyha használhatod ezeket a területeket, és én még azért ide venném a rakpartot. Tehát nekem az egy nagy problémám, hogy miközben adva van budai és pesti oldalon is egy rakpartunk, és van egy folyónk, ami nem minden nagyvárosnak engedtetik meg, hogy legyen, aközben nem használjuk ki. Nincs rajta igazán élet. Nem történik ott semmi. Autók mennek maximum. Tudom, vannak kezdeményezések, láttam is ezeket, de hát, hogy mondjam, ott sem látom azt, hogy nagyon ki lenne találva az egész, hanem egy ilyen tulajdonképpen semmihez sem kapcsolódó megoldás, és ahogy láttam ott is a beton, meg a hülye méretű padok, szóval én nem tudom, valahogy ezt élhetőbbé, közvetlenebbé kéne tenni. Úgyhogy ha már híd, akkor rakpart is, biztos, hogy valahogy úgy újítanám fel, hogy jól érezhess magad. Egyébként van egy ilyen rész, amit abszolút szeretek és jó dolognak tartok, és ez a bálna mögötti park rész. Jó időben, ahogy látom, oda a fiatalok előszeretettel kimennek, és ott az estét, éjszakát barátkozással, beszélgetéssel töltik. Na, erre gondolok, hogy ezt kéne erősíteni ebben a városban.
Az utóbbi időben Bertók Lászlót olvastam sokat. Szerintem gyönyörű képeket használ az írásaiban. És én mindig érdekesnek találtam, hogy kik azok az írók vagy költők, akiket az irodalmi kanonba beemelünk. Szerintem rengeteg olyan tehetséges ember van, aki megérdemelné, hogy ő is szerepeljen. És ez a Bertók László is egy olyan figura, akit az utóbbi időben találnak meg újra. És neki olvastam verses kötetét. Ebből most szeretnék is felolvasni egy verset, ami szerintem gyönyörű, és az a címe, hogy az ember összefogódzik. Az ember összefogódzik, áll, mint a betonoszlop. Kerítés lesz, harci alakzat. Arcán golyók és csillagok jele. Bebútorozza a világot kölcsönnel, régi bútorokkal. Nyakkendőt köt, és meg sem érzi bőrén a kozmikus sugárzást. Csinál magának történelmet, homorú hátát neki dönti, ágyékát jövőbe feszíti, halálát is megmagyarázza. Belegyalogol az űrvizébe, de ott is ugyanazt találja, mint akaratján, Szodomában. Visszatér, megvacsorázik. Csak a szomszéd hascsikarása ébreszti rá, hogy egyedül van. A csillagos ég áramtelepe koponyájában bizsereg. Átfordul másik oldalára, tárgyait mondja, pántlikázza. Megsimogat egy állatot, és holnap újra kezdi. Na, hát szerintem ez egy gyönyörű vers. Van benne egy kilátástalanság is, de egy kozmikusság is, egy ilyen eszenciakeresés. Valahogy az embernek mindig a nagyobbra és többre is valami mélységre vagy magasságra való vágya. Nekem eszembe jut Ikarosznak a képe is, ahogy mind feljebb és feljebb próbál repülni. És hát az emberi történelem is, ahogy magába foglalja mind a kárhozat és a megdicsőülés elemeit is egyszerre. Úgyhogy nagyon izgalmas vers. Úgyhogy beszéljenek a sorok maguk. Felolvasok még egyet tőle. Ez is nagyon szép. Állsz egy üres lavorban. Onnan a plakátokon, palánkokon, s a látóhatárvándorló peremén. Állsz egy üres lavorban, amit úgy nevezek most, emlékezet. Állsz piros kis ingben, füstösen, annyira hihetetlenül, hogy meg sem látnak, miközben halomra öldösik egymást érted. Azaz 4 milliárdféle képmásodért, amely nem tud külsővé válni, nem te vagy. Állsz egy üres lavorban, amit úgy is hívhatnék, jövő. Gyönyörű vagy és mesztelen, tehát mulandó, elpusztítható. Hullámzol lassan, mint a hold, minden alkalmi gravitációban. S mikor annyira önmagad leszel, hogy önmagadról elfeledkezel, fölismer mind, és újra megfogan az időben a tér, a nincsben a van.
Megint Bencét halljuk.
Hát kedves látszótér hallgatók, én most éppen a Coldplay őrület kellős közepén veszem fel erre a kérdésre a választ. Coldplay őrület alatt értem a Puskás Arénában rendezett tripla Coldplay bulit, úgyhogy hát egy olyan élményen vagyok túl, amit tényleg mindenkinek tudok ajánlani. Elképesztően profi show az, amit ők letesznek az asztalra. Minden korosztálynak szól, kicsiknek, nagyoknak, régebbi Coldplay-t szeretőknek, újabb Coldplay-t szeretőknek. Ahogy az ember belép a stadionba, az elsőtől az utolsó pillanatig egy elképesztően összeszedett profi összerakott showt kap. A kedvencem az az több mint 50 ezer karszalag, ami egyszerre világít mindenféle színben, bizonyos koreográfia szerint, bizonyos számok alatt. Én ilyen jól kinéző dolgot a stadionban még nem láttam. Úgyhogy a Coldplay-t ajánlom most nagyon friss élményként. Nyilván, hogyha eljutsz koncertre, az a legtutibb, bár ez ugye nyilván nem olyan egyszerű, de hát hallgass Coldplay-t, mert szerintem nagyon-nagyon jó zene, azon kívül, ahogy elmondtam, hogy egyébként nagyon jó show, meg nagyon jó koncertélmény. Mind zene is nekem szívemnek kedves, úgyhogy a Coldplay-t tudom jelen pillanatban ajánlani.
Megint Barbarát halljuk.
Amit ajánlani tudok, az Juhász Villőnek a kiállítása a Doxa Budapest galériában. Ez egy térspecifikus installáció, amit ott láthattok, ami egy Zine-ból készült. Ezt írja Villő a projektről, hogy 2022 nyarán kezdtem el, fél éves terápia után, miután átdolgoztam a szülői problémáimat, és magam mögött hagytam az embereknek tetsző mentalitást, idegennek éreztem magam a saját életemben, ezért újra kellett határoznom az interpersonális kapcsolataimat, és újra fel kellett fedeznem az ideális tevékenységeket és időtöltést. Utazás közben vettem ezt a vázlatfüzetet fekete tollal és háromszínes ceruzával, a rajzokat a való élet után készítettem, a helyzetekben a körülöttem lévő élet operatőrévé váltam. Egyrészt menekülés volt a szorongó helyzetek elől, de közben kukkoló lettem, új helyeket fedeztem fel, új helyszíneket és alkalmakat teremtettem.
Ismét Ingridet halljuk.
Mit csinálnék idén nyáron, ha semminek nem lenne akadálya? Hát azt hiszem, hogy valami nagyon kellemes éghajlatú tengerparton olvasgatnék leginkább. Ez nem fog megtörténni ezen a nyáron sem, vagy ezen a nyáron nem, mert hát elég sokáig dolgozom, én vagyok az, aki megingatja a tévképzeteket arról, hogy a tanároknak három hónap szabadságuk van. Ugye eleve a kollégáim is július 5-én mennek szabadságra. Az az első szabadságnap. Én majd valószínűleg hát 10-e után, és aztán 15-én mindjárt egy továbbképzésen töltöm az időmet egy hétig, ami nagy öröm, tehát, hogy így nagyon kedves ismerősöm mondta, hogy úristen, ki ez az őrült, aki nyárra szervez továbbképzést, ez az én egyik kedvenc alapítványom, vagy a kedvenc alapítványom, inkább így mondom, nagyszerű munkát végeznek a tanárok képzésében, ők az AHOR alapítvány, és hát én nagyon örülök, hogy részt vehetek ezen a továbbképzésen a kollégákkal, és mondjuk a továbbképzés vége már egy ilyen záróprogram, az éves munkák záróprogramja. Aztán ügyelek egy kicsit, ugye az iskolában vannak ilyen ügyeleti napok, nagyon-nagyon rendet kellene rakni a lakásban, ugye évközben elmarad általában, vagy sokszor, sajnos. Vannak nagy terveim, hogy a szemben mi lesz, azt nem tudom. Ki kellene festeni anyukámnál, ha a konyhabútort nem is engedi kicserélni. És persze dolgozom, hogy ilyen extra dolgokra legyen pénz, mint a festés, meg az utazás, és aztán augusztus elején van az ördögkatlán, ahova vagy megyek, vagy nem, ez még egy kicsit ilyen képlékeny ez a program, nem biztos, hogy megyek, de aztán augusztus 6-án, azt hiszem, igen, elutazom a legkisebb gyerekemhez Amsterdamba, és 19-én jövök csak haza, mert hát ugye elég meleg tud itt lenni egyrészt, másrészt meg ott is tudok dolgozni, nyilván ő is dolgozik, tehát hogy ez nem egy ilyen nyaralós dolog, de legalább együtt vagyunk. Neki nehezebb haza utazni Magyarországra, még akkor is, ha esetleg szabadságon van, de főleg dolgozik ő sokat, úgyhogy kevesebb szabadsága van, mint nekem, úgyhogy akkor inkább én megyek hozzá, és aztán hazajövök augusztus 19-én, ugye mire hazaérek, addigra 20-a lesz a dologból, és 21-én megyek dolgozni, tehát olyan nagyon sok dolog nem fér bele ebbe a, hát egy kicsivel azért több mint egy hónapnyi szabadságba, de mindenképpen jó lesz az, hogy nem abban a közegben dolgozom, ahol ugye nap mint nap egyébként, és azért egy csomó mindenre lesz idő, lesz remélem idő, sokkal több idő a barátaimra, tudok velük találkozni, elmegyünk ide-oda, az év közben sajnos erre sokkal kevesebb idő jutott, mint szerettem volna. Úgyhogy, hát igen, klassz lenne, ha az ember így töretlenül el tudna utazni valahova, ahol nem éri el a világ zaja, de mondjuk tegyük fel, hogy barátokkal, persze nem tök egyedül, mert az nem lenne túl szórakoztató, de én azt hiszem, hogy nem is tudok most hirtelen ilyen helyet mondani, ahol egy ilyen kellemesen meleg van, mert vagy az van, hogy és tenger, ugye, vagy az van, hogy hát elmegy az ember éjszakra, az klassz lenne persze, de nagyon drága, vagy az van, hogy elmegy délre, de akkor megsül, úgyhogy akkor marad az, hogy annak örülünk, ami van, és azért a nyár az mindig egy ilyen nagy mentális feltöltődés, mert azokkal lehet találkozni, akivel szeretne az ember, és nem is azt lehet csak csinálni, amit szeretnénk, de azért alapvetően mégiscsak igyekszem úgy alakítani az időt, a napokat, hogy nekem jó legyen.
Az ideális napom jelenleg úgy kezdődne, hogy 10 órakor fölkelek, de egyáltalán nem biztos, hogy ez lenne az ideális nap. Volt egyszer egy nagyon ideális napom, amikor arra voltam kíváncsi, hogy hogyan néz ki egy buddhista, ilyen tulajdonképpen kis házikó, vagy nem tudom micsoda, padján ülve látni a napfelkeltét a Balatonnál. Érdemes volt miatt a hajnali 2-kor fölkelni és útra kelni. Annyira jó érzés volt, szintén annak a békességnek a megélése, amit ez nyújtani tudott, hogy lehet, hogy időnként érdemes lenne beáldoznom a reggel későig alvást, azért, hogy az az ideális nap az igazán fel tudjon tölteni. Laza, könnyed kajálások lennének benne, beszélgetések, nem biztos, hogy sok emberrel, legalábbis nem egyszerre, hanem különböző emberekkel, akiknek a vonatkozásában hatalmas nagy beszélgetés deficit van bennem, akikkel úgy nagyon szívesen, akiktől nagyon szívesen hallanék dolgokat, amiket elmesélnek, ami történt velük, mert ebben a vonatkozásban meglehetősen beszűkültek a vagy beszűkült a gyakorlat az én vonatkozásomban. Jó lenne hallani az örömeikről, a bánataikról, a sikereikről, a kudarcaikról. Jó lenne felidézni mindazt, amit együtt átéltünk, és jó lenne hallani, hogy mik a terveik, és jó lenne mesélni nekik ugyanígy magamról. Azt hiszem, lenne benne olvasás, lenne benne valamilyen kulturális élmény is, és mennél több impulzus, mennél több pozitív látvány, hang, illat, élmény.
Hát a szabad blokkon most egy érdekes szabad blokk lesz, mert csak azt tudom neked elmondani, hogy a saját műsoromra való készülés is nehézségeket jelent. Magam raktam körbe mindenféle ilyen tilalomfával, vagy én nem tudom, hogy mondjam, szűkítettem le a saját körömet, és egyre-egyre inkább érzem, hogy ezen az egészen vagy azt tudna segíteni, hogyha végtelenül és végletekig felszabadítanám az agyamat, nem törődve a következményekkel, vagy pedig az, hogyha lenne valami műsorvezető társam, akivel közösen tudnánk megvitatni a világ dolgait, vagy én nem tudom, hogy mondjam ezt. Na most így a szabad blokk más értelmezést nyer a számomra, mert aki nem rádiózik és nem pofázik, annak könnyű egy szabad blokkot összehozni évente egyszer vagy kétszer, de aki folyamatosan adást készít és folyamatosan beszél, ott lehet egy olyan pont, amikor azt gondolom, hogy meg azt érzem, hogy hát azt a kicsit, ami esetleg összegyűlt a fejemben, amit megosztanék veletek, azt spórolom és tartalékolom a műsoromra. Nyilván most jön egy szünet, és nagyon reménykedem abban, hogy ez a nyári szünet, ez több mindenre jó lesz, nem csak nekem, hanem a rádiónak is, mert ideje lenne, hogy kicsit összeráncsa magát a csapat, mert hogy mindig minden ismétlés, tehát hogy tényleg most már nem kell az egy kezemen az öt új sem ahhoz, hogy megszámoljam, hogy hányan vagyunk aktív rádiósok, akik felkészülnek és műsort csinálnak, és nem akarják megúszni. Ez így nem jó. Én a magam részéről a látszóteret illetően is ebben fogok gondolkodni és tevékenykedni, de erről hallhattál a műsoromban, hiszen amikor ezt a blokkot felveszem, az előbb van, mint amikor felveszem az aktuális műsoromat, de tulajdonképpen, hát most ugye az idő az ilyen érdekes, hogy ezt most te később hallod, de én előbb veszem föl, és most ezzel elérem azt, hogy tulajdonképpen a fejemben van valami, ami már akkor, amikor te ezt hallgatod, akkor már nem lesz a fejemben. És te már akkor tudod, hogy mit hallgattál akkor, amikor én még most ezt fölveszem, és én még nem tudom, hogy mennyit és hogyan tudok elmesélni. Nem tudom, érted?
Gabriel Pacheco illusztrátorkörrel hallgattunk zenét illusztrációk bemutatása közben, amit Blask Zsuzsi szervez, és nagyon bennem maradt ez a szám Woodkid és Luis Garreltől. A címe L'Aerogram de Los Angeles. Nekik küldöm sok szeretettel.
De ces collines où tu m'attends à Los Angeles, j'ai bien reçu l'aérogramme arrivé par express. Un océan et quelques rues de Paris 18e, tout est si loin. Je ne sais plus si c'est vrai que je t'aime. Indiens nous rendent des photos. Lorraine Bacall et Hollywood avaient 30 ans de trop. Sur ces collines, près de la mer, j'ai vu Henri Miller. Je ne sais plus si j'aime encore la vallée de la mort. Bien reçu, l'aérogramme arrivé par express.
Hidat különleges tekintettel a lombkorona sétányokra semmi körülmények között nem építenék. Azokat a pici hidakat, amiket építenék emberek között, csoportok között, személyek között, azokat pedig alig, hanem építem. Törekszem arra, hogy beszélgető viszony tudjon fennmaradni azok között, akik nem ugyanazon az oldalon állnak, mint addig, amíg erre a hídépítési elkötelezettségem mellett a másik oldalról is van. Nyitottság, legalább nyitottság. Értelemszerűen fölösleges bavágásba nem fogok belekezdeni, vagy hogyha azt látom, hogy esélytelen, akkor az energiáimat erre különösebben nem pocsékolom. Ez nem ilyen hivatásom nekem. Hidakat leginkább azért építenék, hogy ne maradjunk ennyire polarizáltak, hogy ne csak az egyik, ne csak a másik, ne feltétlenül a mi fensőbbrendűségünket hirdetve nézzük le a másikat, hanem értsük meg. Ne elfogadjuk, hanem értsük meg. Vegyük tudomásul, hogy ők is vannak, vegyük tudomásul, hogy számukra is. Ugyanúgy fontos az, hogy legyenek elfogadva, legyenek a nézeteik elfogadva, mert ebben az esetben tud egyáltalán kialakulni valamilyen nexus. Lenézően kezelve a másikat nyilvánvalóan nem lehet az együttműködésére számítani.
Mit olvastam, kinek ajánlanám és miért? Nem írok és nem olvasok. Szomorú kijelenteni, de ez van, hogy ez minek köszönhető, szerintem elsősorban annak, hogy az internet, az internetes kommunikáció, a filmsorozatok, a streaming szolgáltatók olyan szinten ülik ki az agyamat, hogy egyszerűen képtelen vagyok arra, hogy fókuszáljak, hogy csak úgy leüljek egy könyvvel. Van mindig egy ilyen, mit vesztegetek el közben időt, vagy miről maradok le érzésem, miközben a könyvolvasás előnye és erénye az, hogy használod a fantáziádat, és ha használod azt, akkor más területeken is talán előbbre jutsz, szóval kellene. És van egy ügyfelünk, aki elég sokat jár hozzánk, és valahogy elkezdtünk beszélgetni, és a könyvről volt szó, mint olyanról, és én mondtam neki ezt a problémámat. Most ő, ha jól értettem, eszmetörténész egyébként, és most legutóbb, amikor ott volt, hát nem volt túl sok ideje, úgyhogy abban maradtunk, megígérte, hogy majd, ha legközelebb jön és több ideje van, akkor elmagyarázza nekem egyrészt, hogy mi ez az eszmetörténész dolog, másrészt abban is próbál majd segíteni, hogy hogyan állhatnék vissza az olvasásra, hogyan találhatnék vissza erre az útra, mert ez elég jó lenne. Van egy csomó könyv, amit nagyon szeretnék elolvasni, nagyon fontos lenne, vagy ha nem is lenne nagyon fontos, de biztos szórakoztatna, vagy tanítana, szóval minden esetre jó lenne, de hát mondom, egyelőre nem találom az utat.
Mindenki hallott már a mesterséges intelligenciáról, mindenki nagyon sokat beszél róla, gondol róla. Én meg inkább kipróbálgatom. Próbálgattam már rajzolásra, ott elég mérsékelt sikereket értem vele el, mert ilyen szélsőséges, tehát viszonylag ritka témában kértem a segítségét, hogy retro játékokhoz generáljon már nekem figurákat, vagy ABC-t, ilyen díszes betűkkel, vagy olyan betűkkel, amolyan betűkkel. Részben csinálta csak meg mindig, mintái ezek szerint nem tesznek lehetővé ilyesmit. Aztán most a ChatGPT-t kipróbáltam, azt bevallom már a munkámban is, ha volt, hogy használtam, de ezt nem reklámozom, de szabad nálunk egyébként. Nagyon hamar össze tud ütni ilyen általános szövegeket, amikből aztán az ember meg tudja csinálni azt a speciálisat, amit ő szeretne. Ez sok időt megspórolt nekem. Többet kéne használnom, hogy még több időt spóroljak, de igazából a legtöbb feladatra nem tudom bevetni, de ezen még dolgoznom kell. Ami viszont nagyon durván meglepett, hogy mennyire jó az a hang, de hogy hang az ének, a zeneszám készítés, slágerírás. Van egy suno.com, suno.com nevű weboldal, és ott leírod 256 karakterbe, azt hiszem magyarul is írhatsz, hogy mi a fenét is szeretnél, mondjuk leírod, hogy szokványos blues alapra szeretnék egy slágert, ami a másnaposságról szól. Ezt tette egy barátom, és így megszületett a Hangover Blues, amit egy női hanggal adott elő ez a motor. Egyébként ez ilyen egy perc alatt megvan, ez az egész hangírás, amit amúgy eltöltöttél volna vele lehet napokat, hogyha hagyományosabb eszközökkel csinálod, és azt tudom mondani, hogy jó, érdemes kipróbálni, tök szórakoztató. Persze vannak benne hibák, nagyon sok apró hiba van benne, pláne ha valaki érte is a zeneszerzéshez, gondolom még többet fog találni, de nekem is feltűnt, hogy pontokon megtorpan, nagyon nehezen azonosulhat az ember egy-két hajlítással így az énekben, de összességében egy nagyon jó slágerszerű ívet tud hozni, refrént, bridget, first, mindent belerak, ami kell egy dalban, ugye, ha csak nem nagyon pop, mert abban még bridge sincsen, meg hallottam már olyan magyar sikeres pop számot is, bizonyos nagyon könnyed hát rétegnek, ahol csak vers van, és refrén sincs, és bridge sincs, és váltás sincs, azt ugyanaz van 40-szer, és ezt élvezik. Jó. Na, ilyet nem írattam vele. A lányommal meg heavy metalt irattunk, vagyis hard rockot, és az is nagyon hiteles lett. Ilyen reszelős, rekesztett, éneklős hanggal, férfi hanggal csinálta meg, teljesen el lehetne adni. Teljesen. Tehát azt mondom, hogy azt a munkát, ami úgy születne meg, hogy sok mintára, sok létező sikeres mintára egy további sikeres mintát szeretnél létrehozni, mint zeneszerző, azt az AI tényleg elvette. Hát alapszinte mindenképp. Nagyon jó ötleteket hoz fel erre. De nyilván nem fog tudni olyan újítást beletenni, amiről még ő se hallott. Lehet mondjuk, hogy azt az ember se tudja beletenni, csak véletlenül. Hát ez egy jó. Ja. Szerintetek az ember azt tud újítani, vagy csak máshol is kombinál? De ha nem tud, akkor honnan van mindez, ami körülvesz minket? Na mindegy, Majd az AI megválaszolja ezt a kérdést is.
Az elmúlt hónapokban sokkal kevesebbet olvastam, mint amennyit szerettem volna, mert azt hiszem van egy ilyen problémám, két problémám van. Az egyik az, hogy nehezen látom előre, hogy mennyi munkám lesz. A másik pedig az, hogy nehezen mérem azt fel, hogy mi az, amit még tudok teljesíteni, és mi az, amit nem. Szóval sokszor mondok dolgokra igent, amikor valószínűleg nemet kellene mondani. Egyszerűen azért, mert azt is szeretném megcsinálni. Szóval ez nem egy kényszer, meg nem egy, azt hiszem nem olyasmi, amire azt mondanám, hogy ilyen megfelelési kényszer, hanem egyszerűen azt is szeretném még csinálni, és aztán sajnos elég gyakran kiderül, hogy hát minden nem fér bele az időmbe, abból, amit elterveztem, vagy amit szeretnék. Szóval azt hiszem, az elmúlt hónapokban sokkal kevesebbet olvastam, mint amit elterveztem, vagy mint amennyit szerettem volna. Főleg, mivel fordítottam is, az mindig nagyon leszűkíti az olvasási képességemet aztán, hiszen a fordított könyv, egyrészt a fordított könyv világába próbálok belehelyezkedni nagyon erősen, másrészt pedig hát egyszerűen nincs is több, ahogy sejtem, a nyomtatott szöveg, írott szöveg befogadására. Úgyhogy ilyenkor aztán mindig nagyon meg is bicsaklik az, hogyha mondjuk szép irodalmat próbálok mellette olvasni, ez egyáltalán nem megy. Néha szoktam, ugye a szakirodalomban egyet valami olyasmi egész más, mint a könyv világa, az szokott azért sikerülni, és azért általában ez valamiféle természettudományos dolog, vagy szóval valami tudományos, inkább így mondom, nem is mondom, hogy természettudományos dolog, mert nem feltétlenül így van. Tehát, hogy valamiféle tudományos dolog, és úgyhogy ebben az időszakban egyrészt olvastam egy olyan könyvet, hát olvastam, az is túlzás, de mondjuk, hogy olvastam, amiben gyakorlatok vannak arra, hogy kevésbé fájjanak bizonyos dolgok, tehát hogy a test viszonylag szimmetrikussá váljon torna gyakorlatokon keresztül, ezt nagyon furfangosan fogalmaztam most meg. Az a címe könyvnek egyébként, hogy Élj fájdalom nélkül, és egy Pete Egoscue nevű amerikai szerző jegyzi. Én nagyon hasznosnak találtam néhány évvel ezelőtt az ő gyakorlatait, akkor egy ilyen egy talpi bőnye gyulladás miatt már alig tudtam járni, és elég sok mindent kipróbáltam. Nyilván elmentem orvoshoz, beszedtem egy csomó fájdalomcsillapítót, meg jegeltem, meg pihentettem, meg tornáztattam, meg nem tudom, semmi se használt, és ez egy nagyon erős fájdalom tud lenni, és aztán valahogy erre ezt a könyvet nekem valaki ajánlotta, illetve ennek az előző kiadását, most a második kiadását, úgyhogy ezt én bátran ajánlom azoknak, nem konkrétan olvasmány élményként, csak egy hasznos könyvként esetleg, akinek vannak ilyen problémái, aki sokat ül, szerintem annak nagyon hasznos lehet, és érdekes módon, bár meg lehet találni ezekből a gyakorlatokból néhányat az interneten is, azért valójában azt hiszem, hogy ez a könyv ez sokkal alaposabb, meg sokkal hasznosabb, mint azok a videók, vagy hát, igen, végül is, ha nekem hasznosabb volt, akkor inkább így fogalmazom. Aztán olvastam még, mert itt a műsorban elő is került, Berger Ottiliáról, egy projekthez kapcsolódóan, ez egy nagyon érdekes és egy nagyon szomorú könyv is, de az hiszem, hogy nagyon elgondolkodtató ennek a textilművésznőnek az életéről készült könyv, vagy élettörténetéről, Varga Mária nevű szerző írta, és az a címe, hogy Ég és Föld között. És amit legutóbb olvastam, az pedig Steigerwald Krisztiánnak a Harc a figyelemért című könyve volt, ami nagyon tanulságos volt számomra, és ezt nagyon ajánlom tényleg mindenkinek. Ő most egy ilyen sztár beszélő ember, meg egy sztár szerző, hál' Istennek ilyen sztár alűrök nélkül, én azt hiszem, nagyon érdekes gondolatai vannak. Mindig ugyanazt mondja valójában, és ugyanazt is írja le a könyvbe, amit mond, de valahogy mégis nagyon érdekes volt. Azért, nem csak azért, mert ugye eleinte inkább azt hiszem ő arról híresült el, hogy a generációs különbségeket taglalta, és arról beszélt nagyon sokat, és most úgy érzem, hogy hallottam egy előadását egy online fórumon, amit kifejezetten tanároknak szólt, és ez a Harc a figyelemért című könyve is nagyon érdekes volt abból a szempontból, hogy arról is sokat beszélt, hogy vajon hogyan tudunk túllépni azokon a problémákon, amit ezek a generációs különbségek nyújtanak. És egyébként én a magam szakmájában is, ugye, tanárként is, és hát, az iskola vezetés egyik tagjaként is hasznosnak találtam, kipróbáltam néhány dolgot, és nagyon kicsi dolgokra kell gondolni. Egyébként például azt hiszem a tanítványaimmal volt egy ilyen probléma, hogy sok minden más mellett, hogy így kértem dolgokat, és így valahogy ezek nem tudtak így megtörténni, és egyszer csak, miután elolvastam a könyvet, rájöttem, hogy érdemes volna talán elmagyarázni, miért kérem ezeket a dolgokat. Tehát, hogy ez nem egy autoriter megnyilatkozása részemről, vagy tehát nem egy ilyen magamnak előfeltételezett tekintélyből adódik, amit így elvárok tőlük, hanem egyszerűen ez egy logikus dolog, amit kérek. És akkor, hát egy picit ilyen furcsa volt, mert hogy azt feltételeztem, hogy ezt, igen, egy kicsit talán azt feltételeztem, hogy így elhiszik nekem. Akkor is, ha nem magyarázom el, hogy ez hasznos dolog. De nem hitték el, és nem is csinálták meg. És aztán, hát nagyon furcsa, de akkor most azt gondoltam ki, hogy akkor most egy csomó mindent elmagyarázok nekik, és akkor hát ha jobb lesz. Most még nem látom ennek a kifutását, nem tudom azt mondani, egy varázsütésre most minden megváltozott, de igyekszem. A másik dolog, amit hasznosnak találok, így a mindennapi munkám során az az, hogy hát nagyon sok fiatal kollégánk van, hála Istennek, vagy hát nem nagyon sok, de elég sok, inkább így mondom, és nagyon érdekes, hogy egy csomó dolgot, ami azt hiszem az idősebb kollégáknak teljesen evidens, azt így nem igazán értik a fiatal kollégák. Én nagyon egyszerű dolgokra gondolok, tehát nem kell nagyon túl gondolni az egészet, például ha valaki megbetegszik, akkor hogy hát kell szólni. Tehát a messenger üzenet 5 perccel az óra előtt, vagy egy e-mail, amiről én nem tudom, hogy elolvas-e bárki, ugye mondjuk reggel, 6:30, az nem egy jó kommunikációs eszköz. Tehát itt nyilván azért látszik az, hogy ki mihez, ki hogyan viszonyul ahhoz az információhoz való hozzáféréshez, tehát nyilván neki az a a természetes, hogy én mondjuk megnézem, vagy azonnal kapok értesítést az e-mailjeimről, egyébként kapok, de próbálom például éjszakára már kikapcsolni ezt a funkciót, mert hát sajnos az van, hogy akkor írnak. Tehát, és valóban nekem kell tenni, tehát hogy ne zavarjon ezért. De hogy azt világossá kell tenni, hogy ez nem lehet elvárás, nem tudjuk ezt biztosítani, hogy napi 24 órában, a 7-7 napján valaki fel tudja dolgozni ezeket az információkat. Szóval én tényleg hasznosnak találtam ezt a könyvet, szerintem aki emberekkel dolgozik, különösen egy olyan munkahelyen, ahol ugye nem csak egy generációban, hát nyilván nem nagyon vannak ilyenek már, de azért még az X-esek eléggé túl vannak buzdulva a munkahelyeken. Szóval, hogy érdemes, és hát nekem is jó tükör volt egyébként szülőként is. Az nagyon érdekes, és ez nagyon fontos. És szerintem, amiket mond, az nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy erről érdemes lenne többet beszélni, nagyobb társadalmi párbeszédet folytatni, és tényleg, hát, hogy visszatérjek a hidakra, hidakat verni így a generációk között, mert nem nagyon fogunk tudni boldogulni így egymással, már pedig azt hiszem, hogy így a faj túléléséhez azért erre biztos, hogy szükség lesz.
Erika Badutól szeretném kérni a Green Eyes című számot, és küldeném azoknak, akik úgy érzik, hogy szükségük van egy kis táncra, mozgásra, kapcsolódásra magukkal. Azt hiszem, hogy ez a dal fog segíteni ebben, és rá tudnak hangolódni a ritmusra és a frekvenciára. Köszönöm!
Thank you. trick me, yeah.
Too.